már, hogy a Gizellának egy óriási szemölcse van a felső ajkán. Mágnesként vonzza az ember tekintetét, de egyébként nagyon kedves, mármint a Gizella. Tényleg. Hol is tartottam? Igen, szóval a Gizella csak beszél, és a beszédében újra meg újra előfordult a Susan név. Természetesen majd belehalok a kíváncsiságba, ezért fogom a sörömet, és feléjük indulok. Nincs több hely, közli a papa, amit tulajdonképpen igaz is, mert hogy a Zimmers házaspár egy-egy széken ül, a papa meg egy padon. Egy legalább két ember számára elég hosszú padon. Persze, ha az ember úgy elterpeszkedik, mint most a papa, akkor tényleg nem marad hely mellette. Csúsz már arrébb egy kicsit, mondom. Eszemben sincs, feleli a vén hülye, és ha még jobban elterpeszkedik, ha az egyáltalán lehetséges még. Zimmer vigyorog. Elég régóta ismer már bennünket. Aztán odaszól nekem az egyik Beisel fivér. Gyere, ülj ide hozzánk, mondja, és arrébb csúszik a padon. Aztán rögtön rendel még sört, és rövidet az egész familiájának. Már csak ez hiányzott, nem is tudom, miért ülök le melléjük. Ennyire kíváncsi lennék, mit beszélnek Susiról, vagy ennyire nem akarom felbőszíteni a Beisel testvéreket, mert azt ugye hivatásomból kifolyólag nagyon jól tudom, mire képesek, ha felbőszítik őket. Leülök hát a padra, és a következő másodpercben már érzem is a Beisel nő személyi kezét a farkamon. Szóval semmi Görögország? Kérdezi a szomszéd asztalnál éppen Zimmer. Mind elfogytak a helyek. Négy főre már last minute ajánlatok sincsenek, különben is készültünk már meglátogatni Susit. Hát nem várunk nyárig vele. Jó fürödni még nem lehet, de anélkül is jól elütjük majd az időt, feleli Gizella, és nevet. Azt egy percig sem kétlem, feleli a hentes, és a helyzethez alkalmazkodva most egy körgrappát rendel az ő kedves barátainak. Aztán feláll mellőlem az egyik Beisel, és megindul a Flötzinger felé. Legalábbis úgy tűnik. Aztán kiderül, hogy csak a pulthoz megy, rendel még egy kis utánpótlást, és fizet is. Felhajtja az újabb felest, aztán a hármas fogat elhagyja a helyiséget. Nem sokára én is hazaindulok, nincs kedvem sem a papa sértődött képét, sem a Flötzinger pánikrohamait nézegetni. Amikor hazaérek a konyhában, még ég a lámpa. Nagyé éppen egy vödör vizet zúdít ki az ajtóból az udvarra.
Ludwig összehányta a konyhát, mondja. Biztosan valami rosszat evett.
Az biztos, mondom vigyorogva. Szerencse, hogy süket. Aztán cseng a telefon. Amikor felveszem, Moracek szól bele.
Eberhofer, hörgi olyan hangon, mint aki az utolsókat rúgja. Rosszul van, érdeklődöm udvariasan. Nem egyszerűen rosszul vagyok, hanem rettenetesen, érti?
Mi a baja? Ha rosszul van, hívja az éjszakás nővért.
Ezen nem segíthet, a nővér mondja, és nyög egy nagyot. Volt valaki a szobámban, miközben aludtam. Teljesen biztos vagyok benne.
Aha, szóval innen fúj a szél. Hogyan lehet benne teljesen biztos, ha egyszer elaludt?
Az ember megérzi az ilyesmit.
Vagy úgy megérzi. Moracek, nem gondolja, hogy eltúlozza egy kicsit a dolgokat? A szobája közvetlenül a nővérszoba mellett van. Ha valaki bemegy magához, az éjszakás nővér azonnal meghallja. Egyébként sem engednek fel senkit, csak úgy az éjszaka közepén a beteg szobákhoz. Mindjárt éjfél van, ember.
Úgy gondolja?
Igen, pontosan így gondolom. Most pedig aludjon jól, holnap majd beszélünk. Ezzel leteszem. Alig helyezem kényelemben magamat, a disznóban újra cseng a telefon.
Eberhofer, tényleg volt valaki a szobámban.
Most már elég. Az Isten szerelmére, Moracek.
Azt mondta az előbb, holnap beszélünk, már holnap van, nézen csak az órára.
Moracek, csengessen a nővérnek, most azonnal,
de semmi de.
A csengetést nem hallom, de néhány másodperccel később már hallom is, ahogyan a nővér bemegy a szobába.
És most, akarja tudni a bíró, adj át a telefont.
Itt Heidi nővér beszél, hallok egy ismerős elragadó hangot. Itt meg az aranyos fickó, akivel tegnap előtt éjjel egy kis pizzát ettél.
Kuncog.
Tudom, ki vagy, mondja aztán kedvesen. Gyorsan elmagyarázom neki, hogy adjon valami altatót Moracseknek, méghozzá sürgősen, különben egy perc nyugalmam se lesz egész éjjel, mivel pedig Heidi nővér együttérző lélek megígéri, hogy azonnal cselekszik. Tündéri hölgyemény. Másnap reggel, ahogy belépek a konyhába, látom, hogy ott ül a plébános. Az asztal négy főre van megterítve, tehát feltételezem, hogy ő is velünk reggelizik. Minek köszönhetjük a megtiszteltetést, kérdezem a tisztelendő vendéget. Nagyi kávét tölt a csészékbe. Aztán előcsoszog a papa alsó nadrágban és papucsban. A plébános kissé rosszalló pillantást vet rá, de a vajas zsemle gyorsan elvonja a figyelmét. A papa a hasát vakargatja. A nagyi rá kiabál. A papa abba hagyja a vakrózást.
Vendégünk van, süvölti a nagyi egyszülött fiának. Légy szíves, húzzál magadra valamit, de gyorsan!
A papa engedelmesen eltűnik. Nem sokára egy régi, láthatóan túl kicsi pólóban jön vissza, rajta John Lennon arcmásával. Isten nyugtassa szegényt.
Nos, akkor fussunk neki, újra fordulok vissza a plébánoshoz. Minek köszönhetjük a látogatást?
Kedves nagymamája a húsvéti mise után odajött hozzám, és megkért, hogy rendezzem el a hazatérését.
A hazatérését? Miről beszél?
A nagyi el sem ment.
Nem, nem, kedves Eberhofer úr, én tulajdonképpen a temetésre gondoltam, ha megengedi, magyarázza.
Sok ember érzi szükségét, hogy még életében elrendezze a temetés kérdését.
Megrémülök.
A nagyi beteg? Kérdezem, és már üvöltök is pöttömke felé.
Beteg vagy, nagyi?
A fejét rázza.
Nem,
válaszolja,
de azért csak közeledek a 90-hez.
Erről van szó, bólogat a plébános. Mivel pedig kedves nagymamája sajnos igen rosszul hal, megkért, hogy jöjjek el, hogy ön tolmácsolhassa nekem a kívánságait. Először a papára nézek, őt azonban teljesen lefoglalja a nagy horderejű kérdés, májkrémet vagy szalámit tegyen a zsemléjére. Aztán a nagyira nézek, de is, ő is úgy tesz, mintha a reggelinél nem lenne fontosabb dolog a világon.
Lehet, hogy rajtam kívül mindenki képben van?
És mit akar tulajdonképpen megbeszélni velünk? Fordulok újra a plébánoshoz.
Hát, hogy hogyan legyen kedves nagymamája elhunyta után.